Sziasztok, hello! Nagyon sok szeretettel köszöntelek az 5 pénzügyi koncepció, ami megváltoztatta az életemet című oktatóanyagban, amiben nagyon sok érdekes dologról fog beszélni, remélem, hogy neked is hasznos lesz. Én azt gondolom, hogyha te is követed ezt a szemléletet, megismered ezt a szemléletet, átültetsz belőle néhány gyakorlatot, az nagy hatással lehet a pénzügyi életedre, az életminőségedre. Legalábbis az esetemben nagyon nagy hatással volt. Tehát stresszmentesebb életet élhetsz, több befektetésed lesz, jobb körülmények között fogsz élni. Nem ígérek azonban senkinek egyik napról másikra való meggazdagodást, ez nem az a típusú előadás. Jó, ez bemutatok egy életutat, hogy honnan, hová jutottam el, és mi volt ez az 5 kulcs koncepció, aminek szerintem köszönhetem ezeket az eredményeket. Az a kezdeném, hogy vannak olyan szerencsés emberek, akik hozzák magukkal a jó pénzügyi gazdálkodást. Azáltal, hogy a szüleiknél ezt látták, egy ilyen környezetben nőtek fel, ilyen környezetben szocializálódtak, hogy az ebéd közben, vagy vacsora asztalnál ilyen témákról volt szó. Én ezt sajnos nem hoztam magammal, és azt látom, hogy nagyon sokan vagyunk így, talán ennek az oka a kommunizmus, talán ennek az oka, hogy az emberek nagy része, szüleink, nagyszüleink se feltétlenül tudtak jól gazdálkodni, bár valamiért a nagyszüleimben azt láttam, hogy őknek nagyon jó ment, aztán ugye egy generációt, ugye a szocializmus, kommunizmus teljesen átformált, és ennek köszönhetően megszűnt ez a pozitív szemlélet. Na az a lényeg, hogy hiába végeztem gazdasági tanulmányokat, nagyon sokáig szerintem, én 43-44 éves vagyok most, ennek a nagy részében nem tudtam jól bánni a pénzzel, ugye az volt velem, minél többet kerestem, annál többet költöttem, sose volt elég, mindig vártam a következő fizetésemelést, bónusz, stb. És sosem volt elég, és azt gondoltam, na majd egyszer, hogyha a saját vállalkozásom lesz, akkor megoldódnak az anyagi helyzeteim, anyagi problémáim, hiszen a vállalkozóknak mindig jobban megy. Na most van egy rossz hírem azoknak, akik esetleg hasonló gondolkodást, vagy hasonlóban hisznek, mégpedig az, hogy ha nem jó bánsz a pénzzel, és csinálsz egy saját vállalkozást, akkor lesz egy sokkal nagyobb problémád, mert nem csak hogy személyesen nem teljesen stabil az anyagi háttered, hanem a céged sem lesz stabil. Ugye elmondtam, hogy én is hasonló hibába kerültem, eljutottam odáig, hiába fejlődött a cég, volt már több százmilliós árbevételünk, mivel nem voltak rendben ezek az alapok, amit mindjárt elmondok neked, ezért eljutottunk odáig, hogy néhány rossz döntés következményeként nagyon gyorsan ilyen 40-50 milliós mínuszba ment a bankszámlánk, ami ugye úgy tud megvalósulni, hogy volt ilyen hitelem, olyan hitelem, folyószámla hitel, már az egyik lakásomra jelzálog hitelt kellett felvenni, 10 milliós NAV tartozás, stb. Viszonylag gyorsan összeült, és eljött az igazság pillanata, ahol ugye nem volt tovább mentegetőzés, nem lehetett mást hibáztatni, ugye vagy az volt, hogy rendbe teszem a dolgaimat, a pénzügyeket, vállalkozást, vagy azt mondom, hogy ez a vállalkozás nekem nem jött össze, de hát én ezt nagyon szeretném, úgyhogy kénytelen voltam megtenni ezt a lépést, mind a vállalkozásomban, mind a családi pénzügyekbe. Úgyhogy ezt a tapasztalatot mutatom be, és szerintem mind a kettő, mind a céges vállalkozás pénzügyei, főleg egy családi vállalkozás pénzügyei, mind a személyes pénzügyek nagyon rokon elvek mentén szerveződnek. És miért érdemes rám hallgatni, azon túl, hogy elmesélem ezt a sztorit, talán azt érdemes rólam tudnod, hogy gazdasági végzettségem van, közgazdás végzettsége rendelkezem, a Chicagói Árutőzsdén dolgoztam gyakornokként, tehát még az is lehetett volna, hogy ugye felszívtam menet közben, 22 évesen már elnyertem egy ösztöndíjat, és Chicagóban brókerek között befektetési környezetben szocializáltam, és igen, sok mindent tanultam meg, de még ez sem volt elég ahhoz, hogy összeálljon a kép. 8 évig pénzügyi területen dolgoztam, pénzügyi középvezetőként voltam, európai kontroller, stb. De még ugye, ez sem feltétlenül volt elég, de egy csomó dolgot hozott ahhoz, amit utána beépítettem a gazdálkodásunkba. Talán egy nagyon fontos fordulópont volt az életemben, amikor megismertem a feleségemet több szempontból is, de a pénzügyekhez úgy jön, hogy ő olyan családból érkezik, valószínűleg azért, mert az anyukája egyedül nevelte, és az anyukája egy bankban dolgozott fiókvezetőként, aki hozta ezt a felelős pénzügyi gondolkodást magával, aki egész másképp gondolkozott a pénzről, mint én. Tehát így tőle is rengeteget tanultam, és aztán pár évvel ezelőtt, pont itt a nagy krízis után, ő lett a cégünknek a pénzügyi vezetője is, és nyilván neki is nagyban köszönhető az, hogy elmondhatom, hogy egy egészséges, jó pénzügyi gazdálkodást folytatunk. Oké? Tehát ezeket a tényezőket érdemes figyelembe venni. Még egyszer, nem én vagyok a csúcsbefektető, nem én vagyok a magyar Warren Buffett, van ám egy csomó sokkal jobb pénzügyi szakember, de be tudom neked mutatni azt, hogy lehet innen ide eljutni, és hogy az a Gerilla Mentor Klubnak az az egyik nagy üzenete és célja, hogy segítsünk nektek egyről a kettőről, vagy kettőről a háromra, vagy kettőről az ötre ugrani, lépni. Nyilván ehhez kell a kemény munka, de kellenek a bevált technikák is. Oké, ennyi bevezető után, akkor kezdjük, vagy folytassuk a második része, nézzük meg, hogy mi is a probléma a pénzügyi gazdálkodások tekintetében. A legtöbb családban, de nem csak Magyarországon, hanem a világ sok más országában is. Oké, ezzel folytatjuk. Na tehát nézzük meg most azt, hogy mi is a probléma a legtöbb ember fejében, legtöbb családgazdálkodásában, pénzügyi szempontból. Az egyik, amit említettem, hogy nem hozzuk magunkkal ezt a fajta pénzügyi gondolkodást, és most nem a szüleinket, meg a nagyszüleinket akarom hibáztatni, mert ez könnyű lenne. Nem, ezt csak megállapítom, hogy nem tanultuk meg otthon. És aztán nyilván nem tanultuk meg iskolában, mert a személyes pénzügyi gazdálkodás sem általános, sem középiskolában nem tanítják, de még egyetemeken, főiskolán se tanítják, sőt, még közgazdászoknak se tanítják. Tehát igazából a legtöbb ember ezt nem hozza, nem tanulta meg sehol. Érzésből csináljuk, elképzelésből, tévhitek alapján csináljuk, majd ezt mindjárt meglátjátok. Sőt, egyenesen rossz felfogást hozunk. Tehát ugye gyakran megkapjuk azt, hogy a pénz nem boldogít, nem lehet tisztességesen sok pénzt keresni, akinek pénze van, vagy vagyona van, nem, úgy mondták, hogy az új gazdag, valami tisztességtelen dologhoz jutott, vagy szerencséje volt, stb. Tehát, hogy még ezt nagyon sokszor meg is kapjuk egy ilyen hátizsáknak, vagy nehezítésnek, hogy nem csak, hogy nem tudom meg jól gazdálkodni, hanem kifejezetten egészségtelen gondolatok, hitek alakulnak ki a pénzzel kapcsolatban. És talán az a legnagyobb probléma, hogy azt gondoljuk, hogy ha többet keresünk, akkor jobban fogunk élni. És ennek az lesz az eredménye, hogy minél többet keresünk, annál többet költünk. Az egyik chicagói élményem ide kapcsolódik, mikor megérkeztem Chicagóba, dolgozott ott már két magyar srác a tűzsdén, az egyik azóta is nagyon jó barátom, és körbevezettek a városba, kimentünk a Chicago, a Michigani tó partján fekszik. A Michigani tó az a fejünkben mondjuk egy velencei tóméretű dolog, de valójában akkora, mint egy tenger. Tehát oda mész a partjára, és nem látod a túloldalt, mert óriási. És gyönyörű szép jachtok ugye voltak a kikötőben, ott a toronyházak előtt. Képzeljen mondjuk egy ilyen New York típusú skyline-t, tehát rengeteg toronyház van, gyönyörű jachtok, és aztán mondta az egyik srác, aki egyébként nagyon ügyesen gazdálkodik, hogy nézd csak, Andris, itt vannak ezek a jachtok, ugye az amerikaiak pénzügyi gazdálkodását jól mutatja, hogy ha már van egy lakásuk, akkor nagyobb kell, ha van egy nagyobb lakásuk, akkor ház kell, ha van egy házuk, akkor hétvégi ház kell, ha van egy hétvégi házuk, akkor már jacht is kell, sose semmi, soha nem elég semmi, de nem ez a probléma, hanem nézd csak, nincs idejük használni ezt az embereknek, annyit kell dolgozni, mert valójában ennek az életformának a rabjai lesznek. És ez, én azt látom, hogy ez a fajta gondolkodás nyilván kis túlzása, nagyon sok emberre jellemző, ezt én láttam múlt is környezetben is. Amikor középvezető voltam, akkor ilyen 7-8 milliós cégautókat adott a vállalat a menedzsereknek, köztük nekem is, mondjuk én más autót választottam, akkor már azért próbálkoztam, mindjárt elmondom ennek is a sztoriát, de jellemző volt nagyon sok emberre, hogy kapott egy 8 milliós cégautót, mondjuk egy Volkswagen Passatot, vagy Audi A4-es, de ez nem volt elég, hanem ő még erre ráköltött saját pénzből a kafetériát felhasználva, meg nem tudom micsoda, meg volt ennek a módja, hogy akár még 2-3 milliókat is ráköltöttek ezekre az autókra. Érthetetlen módon egy céges autóra az ember saját pénzéből költ, soha nem elég. És És ezt nem akarom túragozni, jó? Ezek a szélsőséges példák, szerintem tudjátok, hogy miről beszélek, jó? Tehát, hogyha ugye te is lehet, hogy visszagondolsz 5 évvel ezelőtti magadra, hogy akkor mennyi volt a fizetésed, lehet, hogy azt gondoltad, hogy ja, ha annyi lesz, mint most, akkor már utána aztán sokkal jobban fogok élni. Nyilván ott van az infláció, egy csomó más háttérje is van, de ez szerintem egy nagyon sok esetben hibás gondolkodás. És ugye ennek az eredménye az, hogy a legtöbb ember viszonylag jó módot sugal, de valójában pénzügyi, hát ha nem is azt mondom, hogy pénzügyi problémái vannak, nincs pénzügyi bőség az életébe, stresszel, olyan helyzetekbe kerül rendszeresen, amiket nem tud kapásból megoldani. Ugye, hogyha nehézségeket akarom tovább sorolni, jó, ez egy nagy nehézség. Erre egyébként van egy kedvenc mondásom, tehát ugye Magyarországon is mész az utakon, főleg Budapesten olyan luxus autókat látsz, hogy leesik az állad, pedig már megtanultam, egy amerikai könyvben van egy csomó statisztika, mindjárt beszélek arról is, hogy ezeknek az embereknek a nagy része ezt nem engedhetné meg magának, nincs mögötte vagyon, vagyonosnak tűnik, de nincs mögötte vagyon. És erre mondják az amerikaiak, hogy big hat, no cattle, ugye Texasból jön ez a mondás, ahol ugye nagy rendcsek, farmok vannak, ahol szarvasmarhát tenyésztenek többek között, és itt van egy mondás azokra a típusú emberekre, akik ugye, hát hogy mondjam, nagy lábon élnek, vagy úgy csinálnak, mintha komoly vagyonuk lenne, komoly farmjuk lenne, sok állatuk lenne, ugye a cattle az a tehenet jelenti, big hat az az nagy kalap, de kevés tehén, vagy egyáltalán nincs tehene. Nem tudom, sikerült ezt a mondást átadni, big hat, no cattle, nagy kalap, de nincs igazából nagy farmja az illetőnek. Oké, de menjünk tovább a problémákba. A következő nagy probléma, ami sokkal valósabb egyébként, hogy a legtöbben szerény alapokról építkezünk, tehát nem jöttünk nagy örökséggel, sőt a legtöbben egyáltalán nem hozunk örökséget, így én magam sem, és gyakorlatilag a nulláról kell elkezdeni építkezni, ami sokkal tovább tart. És még egy nehézség van szerintem az, hogy a sok ember fejében a befektetés az egyenlő a tőzsdézéssel. Tehát, hogyha a befektetés szót meghallja, akkor tőzsdézés jut eszébe, de hogy egyből a tőzsdézésre meg a spekuláció jut eszébe, hogy ott sokat lehet veszíteni, lehet, hogy már sokan közületek is megégettétek magatokat a tőzsdével, és mivel befektetés egyenlő tőzsde, tőzsde egyenlő spekuláció, azért a legtöbb ember nem igazán tud bánni befektetésekkel. És nincs alternatív annak, hogy jó, elköltsem ezt a pénzt, vagy megtartsam, ja, jó, inkább elköltöm. De nyilván legtöbbször ezt tudom, hogy kényszer van, tehát most ezekben nem mennék bele, hogy ott vannak a kényszerek, majd egy picit később. De mi ennek az egésznek az eredménye? Az az eredménye, hogy kevés a tartalékunk, könnyen kiszolgáltatottá válunk. Hónapról hónapra élünk, és ez megint nem csak az alacsony fizetésűekre vonatkozik. Tehát könnyű lenne azt mondani, amiről most beszélek, hogy jó van András, de hogy jöjjek ki ennyi pénzből, hogy jöjjek ki annyi pénzből. De a legtöbb ember fejében ez van, tehát hogy ez a szerintem részben a rossz beidegződés, hogyha aztán utána ez az ember elkezd többet keresni, akkor sem tud feltétlenül többet félretenni. Mondok egy példát, amikor már ki akartam lépni a multis környezetből, épp beszélgettem az egyik közép-felső vezetővel, aki már jó régóta volt közép-felső vezető, és kérdezi, hogy András, miből fogsz akkor belevágni ebbe a dologba? Hát mondom, figyelj, Gábornak hívtál, Gábor, az a helyzet, hogy félretettem annyi pénzt, hogy 2 évig meg tudok belőle élni, tudok egy picit belefektetni is, egyelőre megpróbálok fizetés nélküli szabira elmenni, aztán, hogyha nem jön össze, akkor visszajövök. És mondta, hogy a fenébe tudtál te félretenni pénzt, azt mondja, ugye én is itt vagyok már jó pár éve, meg korábban is vezetőként dolgoztam, de hát igazából 1-2 havi tartalékom van. Ez be is vallotta, és már akkor bruttó 1 millió forint fölött keresett, oké? Tehát, hogy ezt hozzuk magunkkal, aztán visszük. Na, és ugye az az eredménye, hogy stresszesebb az életünk, egy váratlan nagyobb kiadás, mit tudom én, autószerviz, valami felújítás a lakásban komoly fejtörést vagy stressz helyzetet okoz. És ugye nem tudunk investálni, nem tudunk élni azokkal a lehetőségekkel, amit a gazdasági helyzet egyébként megad, nem investálunk a saját magunkba sem, tudásba sem, hiszen ja, hát nincs rá keret, hát megvan másra kell, kajára kell, erre kell, arra. És a munkánk rabja leszünk, és még akkor sem tudunk váltani, vagy nem akarunk, vagy nem merünk, hogyha az már nagyon rossz. Tehát mikor már megaláz a főnök, mikor már tudom, hogy ezt már rohadtul nem szeretném, még akkor sem tudunk váltani, mert nincs meg az a leszarom pénzünk, leszarom tartalékunk, aminek kapcsán, vagy amire támaszkodva ezt meg tudnánk tenni. Na, ez az, amitből szerintem, nem azt mondom, hogy ezek jellemzőek rá, de ezek sok emberre jellemzőek, talán így együtt senkire nem jellemzőek, de ezeknek az eredménye szerintem mégis elég sok helyen tetten élhető a magyar társadalomban, nem csak a magyar társadalomban, hanem külföldön, Nyugat-Európában, Amerikában is. Úgyhogy arról beszélek a következő részben, most már egy rákanyarodva, hogy mi, ez egyébként, ugye, ha eddig nem mondtam volna, ezek a dolgok rám is jellemzőek voltak, és hogy mi volt az öt dolog, akkor ebbe szépen bele is megyünk, amik segítettek nekem ebből a gondolkodásból, ebből a helyzetből kijönni oda, hogy most már nem vagyok a pénzügyeimnek a rabja, hanem én uralom a saját pénzügyeimet. Ezzel folytatjuk. Elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy akkor részleteiben is bemutatom azt az öt pénzügyi koncepciót, ami megváltoztatta az én pénzügyi gazdálkodásomat. Ez nem egy csapásra történt egyébként, tehát már nagyon régóta dolgoztam azon, hogy fejlesszem magamat ezen a területen, és ennek volt öt lépcső, ez öt könyvhöz, öt szakértőhöz kötődik, majd ezeket is elmondom nyíltan, nem titok, hogy mik ezek a könyvek, de beszélnék egy picit a könyvekből megtanult egy-két fő üzenetről, másrészt pedig az, hogy ez milyen változást indított el. Az első könyvet egyébként nagyon régen olvastam, szerintem 15-16 évvel ezelőtt, a Robert Kiyosaki amerikai pénzügyi tanácsadó, vagy pénzügyi guru. Kiyosaki a Gazdag papa, szegény papa című könyvéről vált nagyon híressé, több mint 20 millió példányt adtak el belőle, ami nagyon sok még világviszonylatban is, 20 millió eladott könyv. Nekem is nagyon tetszett, és utána olvastam tovább a sorozatát. A második könyve, vagy harmadik könyve gyakorolt rám nagy hatást, ez a Cash Flow négyszög. Nem olyan régen egy másik előadásomban beszéltem erről, most is szót ejtenék róla, mert van benne egy érdekes koncepció, meg is mutatom itt a gépemet, remélem, hogy látszik és nem csillog. Ez a cash flow négyszög azt mondja, hogy az emberek négyféle módon kereshetik a bevételüket, vagy a kenyérvalót, az egyik alkalmazottként. És a legtöbben itt vagyunk az alkalmazotti négyszögben. És azt mondja, hogy innen kellene elmozdulni, és a cél lenne, hogy ne csak alkalmazottként, hanem befektetőként is keressük a kenyerünket. Azt mondja, hogy el lehet mozdulni akár úgy, hogy először egyéni vállalkozó lesz az ember, utána business owner, azaz saját vállalkozása lesz. Itt igazából szerintem nem is a saját vállalkozása van a lényeg, hanem cége van már, tehát osztalékból is kap bevételt, nem csak alkalmazottként. És aztán utána az lenne a végső cél, hogy befektető legyen, tehát passzív bevétele is legyen, a pénze dolgozzon helyette. Ezt Kiyosaki is elmondta, hogy ez általában nem feltétlenül úgy történik, hogy végigjárja az ember így ezt a négy lépcsőt. Sokkal inkább az a lényeg, és én is, hogy visszanézem az elmúlt x évemre, hogy ne feltétlenül csak, tehát a lényeg, hogy ne feltétlenül csak alkalmazotti bevétele legyen az embernek, hanem egyre inkább tegyen félre annyit, hogy már megjelenik a befektetői jövedelem is, osztalék, vagy ugye értéknövekedés, akár ingatlan értékben, akár tőzsdei részvények érdekében. Én nekem azt is jelentette ezt, hogy mindenképpen saját vállalkozást kell csinálnom, de azért így most már több mint 10 éves vállalkozói tapasztalattal, meg ugye a bevezetőben említett kudarcok után azt látom, hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek ez az út, hogy alkalmazottból legyen vállalkozó, és aztán utána legyen befektető. Egyszerűen azért, mert a vállalkozói út sokkal nehezebb, mint én is gondoltam, sokkal nehezebb. Viszont az igaz ebből, hogy arra kellene törekedni, hogy legyen egyéb jövedelmem is, ne csak alkalmazotti jövedelmem legyen. Hogyha én is megnézem, nekem is körülbelül most négyféle jövedelmem van, ugye dolgozok a saját cégemben, tehát van fizetésem, van ezen belül egyéni vállalkozó jövedelmem, ugye szerencsére most már a cég osztalékot is termel, és van befektetéseimnek is a jövedelme. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ne csak alkalmazotti jövedelm legyen az embernek. Jó? Ez az első dolog, amit tanultam, és ami fontos, ugye itt hivatkoznék a Einsteinnek a mondására, vagy legalábbis neki tulajdonítják, hogy a kamatos kamat a világ 8. csodája, aki érti, az profitál belőle, aki nem érti, az pedig fizeti. Ugye arra gondol, hogyha az ember érti a kamatos kamatot, és tud bánni a pénzzel, akkor befektetései lesznek, és a befektetési évek folytán nagyon szép hozamot hozhatnak. Kezdetben még kicsinek tűnik, de évek múltán, vagy évtizedek múltán ez nagyon sok pénz lesz, még ha másik oldalon, vagy hitelei vannak, adósságai vannak, ugye ennek a kamatait, egyre nagyobb kamatokat fizet, akkor megfizeti. Tehát az első dolog ez lenne, hogy ne csak alkalmazott jövedelmem legyen. Menjünk a második dologra, és ez sokkal nagyobb horderejű, ez ennek, szerintem ennek az oktatóanyagnak az igazi veleje, és hogyha én visszanézek mondjuk a könyvekre, amik megváltoztatták az életemet, tudja, hogy ott lenne a három könyv között. Ez a sajnos magyarul nem adták ki. Ezeknek a nagy részét a Cashflow 4-szögöt kiadták, de amit most beszélek, és még sok más könyvet magyarul nem adtak ki. Ennek a könyvnek az a címe, hogy The Millionaire Next Door. The Millionaire Next Door, egy Thomas Stanley nevű amerikai pénzügyi szakértő írta, aki nem ilyen bocsinált a szakértő volt, hanem PhD fokozattal rendelkező kutató. Na és nagyon érdekes dologról szól ez a Millionaire Next Door, arról szól, hogy kik is a valódi milliómosok Amerikában, ez egy amerikai dolog, de szerintem egy az egybe átültethető Magyarországra. Kik a valódi milliómosok és hogyan élnek? És ez a kutató úgy talált rá erre a témára, hogy cégek, bankok kezdték el felkérni őt, hogy hát mégis készítsen már kutatásokat arra, hogy kik a gazdagok, hogy ugye jobban megértsék az ő élethelyzetüket, jobban tudjanak nekik marketingezni ezek a nagy cégek, bankok, befektetési cégek. És azzal kezdi a könyvet, hogy meghirdettek egy ilyen fókuszcsoportos beszélgetést ilyen amerikai milliómosoknak, meg 10 milliómos vagyonnal rendelkező amerikai embereknek, és mindenféle kaviárral, meg finomságokkal, meg 30 éves francia borokkal várták őket, és aztán megjelent egy 15-20 ilyen vagyonos ember, teljesen hétköznapi módon néztek ki, és ezekhez a kajákhoz hozzá sem nyúltak. És mint kiderült a végén, azért, mert hát ők nem így élnek, tehát nem ilyen luxus körülmények között, hanem hétköznapi módon élnek. És hogy a megbízó bank képviselőinek, akik ezt a kutatást megrendelték, és ők is ott voltak, legalább ötször drága öltönyben voltak a képviselői, az óráig tízszer drágábbak voltak, mint amit ezek a valódi ugye, gazdag, vagyonos emberek hordtak. És ez indította el a kutatót abba az irányba, hogy nézzük már meg, hogy hogyan is élnek a valódi milliómosok. És akkor ezt nézzük most egy picit részletesebben végig, jó? És ebből miért nézzük meg? Azért, mert ez egy az egyben ráhúzható Magyarországra is, szerintem még inkább ráhúzható. Egyrészt hány gazdag ember van Amerikában, ahogy a Stanley-ek bemutatják a könyvben, körülbelül a lakosságnak a 3-5%. Ez egyébként egy 24 éve kiadott könyv, tehát 96-ban jelent meg, akkor picit más volt a viszony az Amerikában is, körülbelül 60%-kal értéktelenedett el ahhoz képest a dollár. Tehát azt lehet mondani, hogy az embereknek 3-5%-a rendelkezik 1 millió dollár, vagy annál magasabb vagyonnal. Vegyük ezt ilyen 300 millió forintnak. Oké? Nyilván Amerikában ez nem ír olyan sokat. Én a dollárt forintra úgy szoktam átfordítani magamba fejbe, hogy 1 millió dollár az nagyjából 150 millió forint, jó? Tehát nem egy az egyben nézem magyar viszonyokra, de mindegy. Tehát az embereknek Amerikában is, ugye, ami a lehetőségek hazája, meg ha valaki járt már Amerikában, hogy megnézze egy filmet, azt gondolod, hogy ott mindenkinek rengeteg pénze van, valójában nincs itt. Miért? Mert igaz, hogy nagyon sokan keresnek sok pénzt, de nagyon sokan ezt el is költik, és nagyon kevés ember, ez a 3-5% az, aki tud gazdálkodni a pénzzel, és akinek a kezei közül ez nem folyik ki. Megnézték azt, hogy ezek az emberek hogyan gazdagodtak meg, és rájöttek, hogy hát ebből a vagyonos rétegből mindössze 14-15% az, aki örökölt, a többiek első generációs gazdagok. Tehát nem lehet rájuk mondani, hogy már a, nem tudom, a Mayfair, vagy hívták a hajót, a Mayfairnek hívták talán, aki ugye az angolok először mentek Amerikába, vagy annak a leszármazottaik, és már nem tudom, rengeteget örökölték, hanem saját maguk hozták össze ezt a vagyont. És ami engem igazán elgondolkozott, hogy hogyan is gazdálkodnak a pénzzel. És néhány dolog, itt a vásárlási szokásokat a könyvben különösen bemutatják, hogy még egy átlagos amerikai 21 000 dollárért veszi az autóját, ezek az emberek 24 000 dollárért. Tehát ha milliómosok köztük, a több 10 milliómos vagyonnal ennek az emberek is, mindössze 15%-kal költenek többet autóra, mint a nem milliómos emberek. Sőt, 37% használtan veszi a kocsiját. A negyedük, 25%-uk 4 éve nem vett új autót. Hogyha megnézzük az óra vásárlási szokásokat, ugye férfiaknál picit sok helyen van ilyen óramánia, a többségük Seikót hord, azt hiszem ez volt a top márka, ami mondjuk egy középkategóriás óra, de ezeknek a fele kapta az óráját valamilyen alkalomból. A Rolex, oké, ott van a másik helyen, itt is a Rolex-et hordóknak a fele kapta az óráját, tehát nem mindenki vásárolta, de a harmadik helyen a Timex áll, ami mennyi? Szerintem Magyarországon is lehet Timex órát venni, ilyen 10-20 000 forintért. Oké, tehát órára se költenek sokat. Végigvették, hogy öltönyre, legdrágább öltöny mennyi volt, és a, nem tudom, az ilyen esküvői öltöny beleszámítva is, a legdrágább öltönyt, amit vásároltak, vagy ruhadarabot, az ilyen 300 dollár volt, az forintra átszámolva is ilyen 100 000 forint, ugye úgy, hogy sok helyen Magyarországon is egy öltöny, mit tudom én, 100-120-150 000 forint, vagy még többe kerül. Oké, és aztán ezen gondolkoztam el, és ez a könyvnek a nagy üzenete, hogy az amerikai milliómosok úgy lesznek milliómosok, hogy nem költik el a pénzüket, hanem spórolnak, és nagyon sokan közülük nem azért lesznek milliómosok, mert rengeteg pénzt keresnek, van egy átlagos fizetésük, de nagyon fogják a pénzt, nagyon gazdálkodnak vele, sokkal alacsonyabb életszínvonalon élnek, mint ahogy ezt valójában megtehetnék. És aztán ez indított el, gyakorlatilag ez teljesen átmosta az agyamat, hogy lehet így másképp fogalmazni, talán ez a legjobb szó. Tehát ugye mikor korábban mentem az utcán, és láttam Audikat, BMW-ket, ugye tele vannak az utcák luxus autók, azt gondoltam, hogy hú, de jó neki, ennyi pénze van, hogy ezt megengedheti. És a könyvben is van egy statisztika, hogy a luxus autót vezetők, vásárlóknak a 80%-a nem engedhetné meg magának, vagy legalábbis nem vagyonos ember, nincs komoly vagyona, elkölti ezekre a dolgokra vagyonát, és akkor már ugye egyből bennem is felülíródott, hogy ja, akkor figyelj, én nem akarok ilyen luxus autót vezetni, én inkább egy nyugodt anyagi háttért szeretnék. Oké, és ebből mi a saját példa? Azért ezek közül néhány dolgot kezdtem már korábban is alkalmazni. Például amikor múlt is voltam, kiborítottam a 3 osztályt azáltal, hogy említettem a 8 milliós cégautókeretet, és én már tudtam, hogy saját céget szeretnék egyszer alapítani, erre szeretnék félretenni pénzt, úgyhogy nem Passatot választottam meg Audit, hanem egy Seat Ibizát, azt hiszem 3,5 milliót költöttem rá, és inkább mondtam, hogy a másik felét havi részletekben fizessék ki, nekem volt erre lehetőség a cégnél, és akkor az hozott minden hónapban plusz 100 000 forintot, valójában ilyen 80-100 000 forintot. Oké, most is egy 6 éves Skoda Octavian van, de az előző autóm az egy rendőrségi kocsi volt, egy ilyen kiszuperált rendőrségi autó. Nagyon jó állapotom volt, mert valami főnöki kocsi volt, de akkor is csak egy rendőrségi autó volt, még ott bent is voltak furatok. Ezt 1,7 millióért vettem, és aztán 8 évvel később 1 millióért adtam el. Feleségemnek is van egy kocsia, mert ugye 3 gyerek mellett azért kell 2 autó, az egy most már 13 éves Citroen Picasso. És tök jó autó, költök a szervizelésre, költök a mosatásra, meg van, amikor mosatom, van, amikor én mosom, hogy jó állapotú legyen. Tehát ezek mind jó autók, de nem költök rá egy vagyont. Okay? Ez csak néhány saját példa arra, hogy én hogyan hozom ezt be, Úgyhogy valószínűleg most már sokan az én helyemben már jobb autót választanának, meg presztízst csinálnának belőle, hogy legyen egy Audi, meg nem tudom, ha már ilyen státusza van, meg nem tudom, ennyi embernek ad elő, meg ad tanácsot. Én megtanultam ebből a könyvből, hogy ezt nem szabad csinálni. Jó? Ez volt a másik, és mindjárt folytattam a harmadik tippel a következő részben, ami ehhez hasonlóan szintén nagyon nagy tudat átformálással rendelkezett, úgyhogy ezzel jövök vissza. Az előző részben tehát beszámoltam a második elvről, ami nagyon sokat formált a felfogásomon. Ez a Millionaire Next Door című könyv volt, és hogyan is élnek azok az emberek, akik valóban gazdagok vagy vagyont halmoztak fel, nagyon szerényen. De ez még nem elég, mert ugye idáig el is kellene jutni valahogy, és itt jött be a következő könyv, aminek az a cím, hogy Profit First, és egy Mike Mihalovic nevű fickó írta. És nagyon-nagyon érdekes. Ezt azután olvastam, hogy majdnem csődbe ment a cégem. Ezeket a könyveket nem csak egyszer olvasom el, hanem körülbelül hangos könyvön is, meg olvasásra is legalább 5-6-szor feldolgozom, rendszeres időközönként átismétlem. És emlékszem, ezt is kapásból meghallgattam kétszer ilyen hangos könyv formájában. Ez ugyanis arról szól, ez a Profit First, egy vállalkozói pénzügyekről szól, de lakossági személyes pénzügyekre is egy az egyben ráhúzható, hogy a legtöbb vállalkozó úgy csinálja a cégét, hogy hát majd az lesz a profit, ami marad. Hogy csinál, investál, csinálja dolgokat, működik, és na, majd ami marad az év végén, az a profit. És aztán a szerző bemutatja, hogy neki is volt egy pár olyan cége, mint nekem, hogy lehet, hogy a könyvelő kimutat valamennyi profitot, és akkor kérdezem tőle, hogy hol van ez, mert hogy nem találom sehol, és ugye ez már nincs meg, mert nem tudom, ez lehet, hogy csak ugye amortizáció miatt kimutatott profit. Az a lényeg, hogyha a végére hagyom a dolgoknak a profitot, akkor abból sosem marad. Nagyon sokszor egy hibás cégvezetői gondolkodás, hogy azt nézem, hogy mekkora az árbevétel, hány munkatársam van, hány irodám, mekkora az irodám, én, vagy a céges iroda, ahol működik a cég, én is ezekben a hibákban estem. De a lényeg az, hogy ha azt várjuk, hogy majd a végén marad a profit, akkor általában semmi nem marad, és szerintem a lakossági gazdálkodás ugyanez a kategória. A szerző hoz egy nagyon érdekes példát, hogy mikor veszel egy új fokrémet, jó, veszel egy új fokrémet, ugye kinyomod a fogkefédre, mellé megy, semmi baj, fogod, nyomsz rá még egy adaggal. Jó nagy adagokat nyomsz. És aztán, amikor fogy a fogkrémet, tudom már a végén, hogy már felcsavartod, úgy alig tudod kipréselni a tubusból, de akkor még lehet, hogy egy pár napig még tudsz vele fogat mosni, és hogyha az elején is ilyen felelősen álltál volna a gazdálkodáshoz, akkor egész máshol tartanál. És azt mondja, hogy figyelj, nagyon sokszor, ugye van egy ilyen törvény is, ez a Parkinson törvénye, hogy a rendelkezésre álló kapacitást a munka mindig kitölti. Jó? Tehát, hogyha bankszámla alapján menedzseled a pénzügyeidet, akkor valószínűleg el fogod költeni a pénzt. És ez a koma javasolt egy számomra teljesen új dolgot, ami, ha jobban belegondolunk, lehet, hogy már az őseink csináltak. Ő azt mondta, hogy figyelj, létre kellene hozni alszámlákat. És ezt meg is csináltam utána. Azt mondja, hogy hozz létre a cégeden belül 5-6 alszámlát, mit tudom én, legyen egy bevételszámla, ahova bejön, bármilyen pénz bejön, jön a bevételszámlára. Utána legyen mondjuk egy költségszámla, mit tudom én, milyen munkatárs vagy irodaköltségekre, vagy ugye fizetésekre. Legyen egy alszámla mondjuk az adóra, legyen egy alszámla a profitra. És azt mondja, hogy meg kellene nézned az előző év alapján, hogy meg egyébként ilyen benchmarkok alapján, hogy mi egy ideális allokáció, erre ad is tippeket, most nem mennék bele, és azt mondja, hogy figyelj, minden hónap 5-én és 20-án bizonyos százalék alapján a bevétel számládon lévő pénzt le kellene allokálni, és szét kellene osztani a többi alszámla között, beleértve a profit számlát is. És ez volt az, amikor elolvastam a könyvet, egyből a feleségemnek a kezébe adtam, hogy figyelj, olvasd el, te is, ugye ő a pénzügyi vezetőnk, és ő is azt mondta, hogy neki nagyon tetszik a koncepció, bankot váltottunk, ahol ingyenes alszámlákat tudunk vezetni, illetve nem is a számlavezetés az ingyenes, hanem a bankszámlák közötti utalás. És ez az, ami a következő nagy szemléletváltást és eredményt hozta, ugyanis minden hónapban van a vállalkozásunkban is egy profit számla, ahol leutalunk bizonyos százalékot. Most ezt egyelőre még nem vesszük ki a cégből, nem, mert a cégen belül költök beruházásokra, most vagyok irodavásárlásban, stb. Ebben most nem mennék bele, nem az a lényeg, hogy hú, akkor felvett a pénz, hanem végre keletkezett egy olyan összeg, amit be tudok fektetni. Mert nem azt várom, hogy na majd, hónap végén, meg év végén mi marad, mert általában semmi. És ezt szerintem mindenki meg tudja csinálni a személyes pénzügyeibe is. Ugye mi volt ez régen, ugye mondjuk ilyen poroszosabb, takarékosabb környezetben felnőtt családokban volt egy ilyen, hogy ugye borítékos rendszer, hogy volt 5-6 boríték, lakbérboríték, kajaboríték, ugye étkezésre, élelmiszerre szánt pénz, stb. Stb. Ugye a fizetést az emberek szétosztották a borítékba, és annyit költöttek, maximum, amennyi a borítékban volt, többet nem lehetett, de volt egy olyan boríték is, ami ugye biztonsági megtakarítás vagy befektetésekre ment. És neked is ezt javaslom, csináld meg. Csináld meg, próbáld ki, kényszeríts rá magad, hogy a megtakarításokra 15%-at a fizetésed, 10 vagy 15%-át megpróbáld elutalni, és a többit be pedig beszorítod magad, mint a fokrémnél. Tehát az is egy ilyen korlátozó tényező lesz, és nekünk is van olyan időszak, főleg mikor befektetünk, ugye elindítottuk a Gerilla Mentor klubot, ez egy ilyen nagyjából 7 milliós befektetés. Tehát amikor ugye szorít az, hogy jó van, de ezt hogy fogjuk kifizetni, de megvannak a keretek, megvannak a célok, és a többi alszámlán lévő tételekhez nem nyúlok hozzá, hanem a költségszámláról fizetem, vagy épp a befektetés számláról, hogyha befektetésről van szó. Okay? Tehát tipp, csinálj alszámlákat, tárgyal, nézd meg a bankoknál, hogy hol vannak olyan feltételek, hogy az alszámlák között tudsz ingyen utalni, vagy akár kezd el a borítékolás, de nekem ez rengeteget segített. Okay? És ugye itt a különböző szakértők azt mondják, hogy kb. Ilyen 10, ideális esetben 15%-ot kellene a befektetési számlára elutalni, amiből aztán majd ugye befekteted a pénzt. Ez tehát a profit first szemlélet. És akkor folytassuk azzal, hogy hogyan szabadulhat meg az ember az adósságoktól, mert ugye legtöbbünknek vannak adósságai, ezzel folytatjuk a következő részben. Ebben a részben azzal szeretném folytatni, hogy hogyan szabadulj meg az adósságoktól. Mert hát ugye az embert általában, lehet, hogy nem mindenki, de szerintem elég sok embert gyötörnek az adósságok, vagy legalábbis húznak vissza. És az előző profit first szemlélet is ebben jól fog jönni, ugyanis azt mondja a profit first szemlélet, hogy figyelj, az alszámláid közül, vagy a borítékok közül van egy befektetés borítékod, vagy alszámlád, és ami pénz ezen gyűlik, azt kezdetben a hitelek törlesztésére kell fordítani. És én is ezt csináltam, gyűjtöttem ezen az alszámlán a pénzt, és aztán szerencsére eljutottunk odáig, hogy ezt a 40-50 milliós adósságot le is tudtuk dolgozni, visszafizettük, nyilván a NAV-ot fizettem ki legelőször, de kértem rá erre a 8-10 millióra részletfizetést, de aztán a többi hitelt is vissza tudtuk fizetni, úgyhogy ez nagyon jól működött. Befektetési számlára jön a pénz. De igazából amiért erről most egy picit részletesebben beszélek, az a következő könyvélményem, ez Amerikának a egyik legnagyobb ilyen személyes pénzügyi gurúja írt ezt a könyvet, Dave Ramsey-nek hívják. A könyvének a címe Total Money Makeover. Dave Ramsey, Total Money Makeover. Sajnos az ő könyvét se adták ki. A Profit First-ot, amiről az előbb beszéltem, ki fogja adni Pongor Juhász Attila cégvezető barátom, aki üzleti könyvek kiadásával is foglalkozik, úgyhogy az remélem, hogy hamarosan kapható lesz. Nagyjából 2020 végén jelenik meg a könyvesboltokban. De a személyes pénzügyekről szóló Dave Ramsey könyvet hiába van 10-valahány ezer 5-csillagos review értékelés az Amazonon, ami kiemelkedően sok, tehát a Harry Potter egyik könyvnek sincs több 10 000 szerintem, hogyha jól tudom, neki van, nem adták ki magyarul, nem tudom. Na, de mi a lényeg a Dave Ramsey könyvből? Ő azt mondja, hogy nyilván ne kezdjen az ember addig befektetésbe, amíg nem befektetés célú hitelei vannak. Tehát amíg a hitelei megvannak, addig azokat ki kellene söpörni. És azt mondja, hogy figyelj, van egy olyan gondolkodás, a józan paraszti ész azt mondaná, hogy a legnagyobb kamattal rendelkező hiteleket kellene kifizetni. Tehát, hogyha valakinek van személyi hitele, és mit annyi 20%-os kamat van rajta, inkább azt kellene kifizetni, míg hogyha lehet, hogy egy áruhitel van mit 8% kamattal, akkor az legyen a következő. De azt mondja a Dave Ramsey, és egyébként én is ezt követtem, hogy figyelj, ne a magas kamatozású összeget fizest ki először, hanem a legkisebb hitelt. Ugye gyakran az embereknek több hitele van, és azt mondja, hogy fizes ki a kisebb hitelt először, mert amint visszafizetsz egy hitelt, az ad egy olyan érzést, hogy haladsz, hogy megyek előre, hogy wow, van értelme az egésznek. És egyre inkább lendületbe kerül az ember. És ezt saját bőrömön is megtapasztaltam, azért ajánlom melegen, hogy te is, hogyha vannak hiteleid, esetleg adósságaid, akkor fizesd ki a kisebb hiteleket először, és aztán utána menj a nagyobb hitelekre, még akkor is, hogyha ugye a nagyobb hitelnek esetleg ugye nagyobb a kamata, és jobb lett volna előbb kifizetni. Jó? Ez egy példa arra, hogy így fog lendületbe jönni az adósság rendezésed, és utána megint, hogyha Kiyosakihoz is visszamegyek, meg a korábbi szerzőkhöz, gyakorlatilag mindenkitől az jön vissza, hogy ne legyen az embernek hitele. Tehát egyféle hitele legyen ideális esetben, ez a jelzálog hitel. Tehát, hogyha lakást vesz, vagy befektetést vesz, ingatlan befektetés, vagy más típusú befektetés, az a jó hitel, vagy mit tudom én, esetleg egy céget indít, vagy céget bővít, és ugye ehhoz kell beruházás hitel. Ez a jó hitel ilyen lehet, ezt is nagyon-nagyon átgondoltam, de más hitelen ne legyen. És én is azóta ezt alkalmazom, semmilyen hitelt nem veszek fel, nem azért, mert adott esetben, mert mindent meg tudok venni készpénzből, hanem azért, mert inkább nem veszem meg. Jó, az autó vásárlásnál is, megint, hogyha Millionaire Next Doorhoz visszamegyek, akkor azt mondja, hogy figyelj, az amerikai vagyonos embereknek a 80%-a veszi az autót, és nem leasingeli. Miért? Mert hogyha leasingeli az ember, a havidíjat nézi, akkor hajlamosabb fentebb menni. Ja, csak 100 000 forint, akkor inkább választom azt, és akkor 120 000 havonta most. Mit olyan nagy különbség? Egy hónapban nem nagy különbség, de évek 3, 5 vagy 8 év alatt ez óriási különbség lesz. Tehát ugye látod, hogy nem azt jelenti, hogy felvett a pénz, és akkor 10 millióért veszek cashből autót, inkább akkor azt mondtam, hogy szerényen vásárolok egy volt rendőrautót, egy jó minőségű Skoda Octaviát 1,7 millióért. Oké, ráadásul ugye nagyon kicsi volt rajta az amortizáció, 1 millióért adtam el évekkel később. Tehát ezt csak azokra hozom, hogy ugye a hiteleket hogyan fizess vissza, és utána törekedj arra, hogy ne legyen hiteled. Egy típusú hitel a jó, szerintem a befektetési hitel, vagy befektetést finanszírozó hitel, de nyilván azt meg nem csak hitelből finanszíroz az ember. Na, menjünk a következő részre, ez, hogy miben investáljunk akkor. És folytatom akkor ezzel itt. Két nagy könyvvéleményem van, amit szintén ajánlanék neked, szerintem ezeket sem adták ki magyarul. Látod, azt mondom, hogy hát nem csoda, hogy nem vagyunk itt, hiszen ezeket nem lehet megtanulni sok esetben, és most már nem tudom, hanyadik könyvet ajánlom, ami számomra sorsfordító, és ez nem duma, nem azért mondom, hogy hú, felhájpoljam ezt a dolgot, tényleg az. Mindegyiket legalább 3-4-szer újra elolvastam, újra meghallgattam, és magyarul ezeket sem adták ki. Az egyik a Warren Buffettnek a könyve, aki igazából levelei. Tudod, Warren Buffett a világ másik vagy harmadik leggazdagabb embere, a Berkshire Hathaway befektetési cégnek az alapítója és vezérigazgatója, és a világ legjobb befektetőjének tartják. Gyakorlatilag lehet a vagyona, ilyen 80 milliárd dollárra. Vagyona a Berkshire Hathaway-nek a cégértéke, ilyen 350-400 milliárd dollár. És ez gyakorlatilag, ahogy jó néhány könyvet elolvastam róla, ezt a nulláról kezdte. És amit érdemes elolvasni, hogyha beszélsz angolul, de igazából lényeget röviden összefoglalom, mennyire lehet, de úgyse lehet. Ez a Warren Buffettnek a Letters to Shareholders levelei. Ő amióta a Berkshire Hathaway céget felvásárolta, régen egy ilyen lepukkant textilipari cég volt, minden évben ír egy ilyen 10-15 oldalas levelet a részvényeseknek. 1964-től, 65-től kezdve egészen a napjainkig, tehát még most is, hogyha rákeres, hogy Berkshire Letters to Shareholders, akkor meg fogod találni, hogy 2020-ban is, meg 19-ben is ugye publikálták ezeket a leveleket. És ezt kiadták egy könyvben, tehát egy könyvben elolvashatod az összeset, én elektronikusan töltöttem le az Amazonról a Kindle olvasomra, és nagyon érdekes dolog derült ki belőle, mégpedig az, hogy a Warren Buffett is úgy működik, hogy Tehát a befektetéseket elkezdi más képpen nézni. Ő nem azt nézi, hogy hú, hát ez mennyit érhet majd a jövőben, meg nem tudom, hogy fog felmenni az értéke. Ő alapvetően osztalék fizetési képesség alapján értékeli a céget, nagyjából olyan cégbe fektet, ami fizet osztalékot, és nagyjából ilyen 5-6 havi, vagy 5-6 évi osztalék alapján vásárolja céget, tehát hogyha egy cég fizet, mit tudom, 1 millió dollár osztalékot, akkor általában ilyen 6-7 millió forintért veszi meg. Mi ebből a lényeg, hogy még a világ legnagyobb befektetője sem úgy fekteti be a pénzét, hogy hú, akkor ez a részvény ez most ér 10 dollárt, igaz, hogy nem fizet osztalékot, de majd, ha 2 év múlva 30 dollárt ért, akkor mekkorát kaszálok, mert ugye ez a spekuláció. Lehet, hogy annyit fog érni, lehet, hogy nem. De hogyha egy cég fizet, vagy egy befektetés fizet osztalékot, az ott van a zsebedben. Az olyan rossz bukta, lehet, hogy nem fogsz alatt őrült nagy pénzeket nyerni. De ez az, ami a befektetésekről vallott nézeteimért megváltoztatta. És aztán egyből a következő, egy Jack Bogle, akit a Warren Buffett is melegen ajánl, azt hiszem 2 évvel ezelőtti nagy Berkshire közgyűlésen, ahova most már 40 ezer részvényes zarándokra és egy óriási sportcsarnokot vesznek ki, a Jack Bogle-ot is meghívta, ott ült az első sorokban, és akkor felállított, az egész közönség megtapsolta, és mondta a Warren Buffett, hogy a Jack Bogle többet tett a befektetőkért, mint bárki a világon. Ugyanis ő egyébként a Jack Bogle, a Vanguardnak az alapítója, és ők dolgozták ki az ilyen index alapú befektetéseket, ETF befektetéseket, aminek az a lényege, hogy ne ilyen részvényt vegyél, vagy olyan részvényt, vagy amolyan részvényt vegyél, hanem vedd meg az indexet, tehát mit tudom én, ugye az S&P 500, az S&P 500 ugye gyakorlatilag az amerikai részvénypiaci indexnek tekintik, az összes közepes, meg jelentősebb vállalat benne van. Vedd meg ezt az indexet, mert hosszú távon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés befektető tudja megvenni az indexet. És akkor onnantól kezdve nem kell azon aggódni, hogy akkor most ez jó választottam, vagy eladom, vagy megveszem. Na és hogyan ez az egész ide ebbe a koncepcióba? Úgy, hogy régen ugye én is a befektetést azonosítottam, hogy tőzsdézés, de hogy a spekuláció, stb. És itt átalakult az egész képem. Számomra bevált, mindenkinek más válik be, számomra az vált be, hogy olyan befektetésem legyen, ami hoz valamennyi pénzt, ahol látom az értelmét. Én valamiért ilyen rövidtávú gondolkodású ember vagyok, picit türelmetlen, bár megtanultam most már türelmesebbnek lenni. Tehát azt szeretem, hogyha hoz valamennyi pénzt. Emiatt én szeretem az ingatlan befektetést, mert látom, hogy hoz valamennyi pénzt. Oké, minden hónapban, és akkor ez lelkesít engem is, hogy jó van, akkor érdemes félretenni, nem csak az, hogy beteszem valahol, aztán vagy fölfelé megy, vagy lefelé megy, és akkor ugrálok, hogy hú, ez nem jó, akkor inkább eladom. Ráadásul ez ugye bele is kényszerít téged egy hosszú távú befektetésbe, hiszen ingatlant a legtöbben nem úgy vesznek, hogy veszem, eladom, hanem hogy hosszú távon hozzon. Okay? Tehát, hogy miben investálni, ugye ott tartunk, nekem bevált az ingatlan befektetésre, ráadásul azért is bevált, mert ez az a befektetés szerintem, amit az ember részletre meg tud venni. Sose vettem úgy lakást, hogy itt az egész pénz, és akkor tessék, ki van fizetve, hanem általában minimum önrészt gyűjtöm össze, utána hitelt veszek fel rá, jelzálok hitelt, és így gazdálkodok vele. Tehát, hogy bele tudod szorítani magad egy befektetési programba, hogy utána ki kell gazdálkodni nyilván a hiteltörlesztés, bár az az ideális, hogyha ezt a bérleti díj ki is gazdálkodja. Oké, ez az egyik típusú befektetés, amit ajánlok, de nyilván nagyon sokféle volt, nem is az a cél ennek az előadásnak, hogy befektetési tippeket adjak, hanem arról beszéljük, hogy nekem mi vált be. De a másik, ami nagyon érdekes, és ugye visszakanyarodnék itt a Jack Bogle-höz meg a Warren Buffett-hez, ezek az index alapú befektetések. Hogyha szeretnél részvénybefektetéseket is tenni, vagy ugye tőkepiaci befektetést, akkor olvasd el a Jack Bogle-nak a Little Book of Common Sense Investing című könyvét, amiben pont bemutatja azt, hogy figyelj, miért érdemes inkább az indexet megvenni alacsony költségű ETF-ek formájában, mint ilyen aktívan menedzselt befektetési alapokat. Nagyon érdekes, hogy Warren Buffett is a végrendeletében egyébként azt írta, hogy nyilván egy csomó pénzt el fog adományozni jótékony célra, de amit a feleségére meg a családjára hagy, az 10%-ba tegyék majd be államkötvénybe, 90%-ba pedig az S&P 500, S&P 500 indexet vásárolják meg belőle, ilyen olcsó ETF-ek formájába. Oké, tehát csak egy ilyen gondolat indítónak szánom inkább, hogyha ott vagy, hogy hú, hát be kéne fektetni ingatlan valamiért, neked nem szimpatikus, inkább részvényeket venni, akkor van egy olyan út, amit most már a legnagyobb befektetők is követnek. Egyébként a Vanguard versenytársa, a BlackRockról elég sokat olvasni, ő lett most már a világ legnagyobb ilyen passzív alapja, gyakorlatilag nem tudom, több mint 6-7 trillió dollár pénz van benne, tehát a nagy intézményi befektetők is elkezdtek inkább az ilyen passzíva menedzsert alapok irányába menni. És a befektetésnél talán még egy dolog, ugye a cél az lenne, hogy ne csak munka típusú jövedelmed legyen, és ugye muszáj lesz nyugdíjra félretenni. Tehát, hogyha nem is az van, hogy hú, akkor én most vagyont akarok építeni, meg nem tudom micsoda, ugye kell egyrészt a leszarom pénz, hogy ha olyan helyzetbe kerülök, akkor ki tudjam fizetni, ha elveszítem az állásomat, vagy hülye főnök, akkor meg tudjak élni akár egy évig is, akár a befektetésémből, de ideális esetben akár ezeknek a hozamaiból. De végső soron az azt mondja, mindannyian tisztában vagyunk, hogy Magyarországon muszáj nyugdíj miatt félretenni, mert hogy nem feltétlenül sok nyugdíjra számíthatunk. Ugye valaki megnézi a KSH korfát, javaslom, hogy keresd le, KSH interaktív korfa, tudsz egy ilyen csúszkát húzogatni, hogy néz ki a népesség szerkezete, mennyi időst tartunk el, vagy tartanak most el a dolgozókorosztály, ez hogy fog kialakulni 20 év múlva, hát ez elég kiózanító. Oké, tehát muszáj mindenkinek befektetési portfóliót építeni is. Ugye, hogy jutunk el ide? Ugye azzal, hogy nagyon-nagyon felelősen, konzervatívan gazdálkodunk, amiről korábban beszéltem, de itt jön be a következő rész is, hogy hogyan budgetálj, tehát milyen tervezést csinálj, milyen költségvetést vezess a hétköznapokban, hogy ezt meg is tud valósítani. Úgyhogy ezzel folytatjuk, budgeting, kiadáskövetés, tervezés, havi, heti riportok. Jó, ez jön a következő részben. No, most akkor folytassuk azzal, hogy érdemes a havi tervezést, éves tervezést, kiadást, követést csinálni, mert rossz hírem, hogy erre is szükség lesz. Peter Drucker, a 20. század egyik legnagyobb management gurúja mondta azt, hogy if you can't measure it, you can't improve it. Tehát, hogyha valamit nem mérsz, akkor nem tudsz rajta javítani. És ugye, mikor viszonylag magas fizetéssel rendelkező embereket megkérdez valaki, hogy figyelj már, és akkor hogy lehet az, hogy havi nettó 1 millióból nem tudsz félretenni, mire megy el a pénz, akkor nagyon sokszor azt mondják, hogy hát nem tudom, fogalmam sincs, de elmegy valóban. Tehát muszáj lesz tervezni és kiadáskövetést csinálni. Ez hogy néz ki? A tervezés elképesztően fontos. Ugye talán néztél már tőlem videót, én annak vagyok a híve, megint személyes példák alapján, hogy muszáj tervezni. A tervezés alatt nem csak azt értem, hogy hú, akkor Excel táblák meg stb., hanem leírni célokat. Le kell írni a célokat. És szerintem ez a befektetéseknél is nagyon fontos. Legyen egy leírt célod. Mennyi pénzt szeretnél félretenni? Havonta, vagy egy év alatt, vagy öt év múlva, hogy szeretnél állni? Legyen ez leírva. És utána ezt elkezded visszabontani, hogy oké, ez a célom, akkor nézzük meg, érdemes ugye egy egyéves tervezést csinálni, vagy legalábbis legyen egyéves tervet, hogy jó, akkor egy év alatt mennyi a bevételem, mennyi a kiadás, mennyit költök erre, meg mennyit arra. Tehát akkor lesz egy éves terv. Bevételek, lakáskiadás, rezsi, étkezés, szórakozás, ruházkodás, befektetés, utazás, ajándékok, stb. Majd erről is mutatok egy külön videót, hogy ezt én hogy csinálom. De ugye legyen egy éves költségvetésed, meg majd megmutatom az Excel táblát is, és utána ezt nyilván lebontod havi költségvetésed. Tehát legyen egy havi célod, mennyi bevételed, mennyi kiadások vannak. Nem baj, hogy ettől eltérsz, de legyen valami leírva. Ugye kezdetben, ha még nem csinálsz ilyet, akkor lehet, hogy kezdetben azt mondod, hogy fú, hát fogalmam sincs, hát ide teszek ennyit, aztán a menet közben látod, hogy jóval magasabb összegek kerülnek az aktuális rovatba. Lehet, hogy ezt már csinálod, akkor hurrá, akkor jó úton vagy. Esetleg egy-két tippet tudok majd ehhez adni, hogy érdemes még ügyesebben csinálni. Tehát csinálod, lesz egy havi célod, és tenne, ami nagyon fontos, kell egy kiadás követést csinálni. Tehát minden egyes forintról el kell számolni, hogy lásd, hogy mire megyen a pénz. Ugye amíg nem látod, hogy mire megy a pénz, nem tudod menedzselni, egyszerűen csak elmegy. És meg kell nézni néhány havi átlagban majd, hogy mire is megy el a pénz. Én erre egy Home Budget nevű applikációt használok, mit tudom én, 5000 forintért vásároltam az iPhone-omra, okostelefonra, de nem csak iPhone-ra lehet megvenni, és bármikor fizetek bárhol, ugye mondjuk készpénzzel, az bekerül, nem automatikusan, hanem fogom, megnyitom a Home Budget-et, és felveszem egy költségsorra. Ugye, amit én a havi büdzsében sorokat felvezettem, ugyanezek a sorok megvannak ebben a kis applikációban is, úgy szerkesztettem meg. És aztán hó végén, mondjuk ezt a részét speciál a feleségem csinálja, ugye letölti a bankszámla egyenlegünket, ahova ugye minden, amit kártyával fizetünk, automatikusan bekerül, és hó végén tételesen felvezetjük a bankszámla kivonatról, meg ebből a Home Budgetból, ahol a készpénzes költéseket vezettünk, hogy minden egyes soron mi van. És akkor jön el az igazság pillanata, és látja az ember, hogy húha, erre ennyit meg ennyit költünk. És onnantól kezdve jön a visszacsatolás, hogy bizony akkor abban meg kell vágni, ennyit nem tudok erre költeni, stb. Lehet, hogy van olyan tétel, amit meg tudsz húzni, lehet, hogy nem. Biztos lesz olyan tétel nálad is, akármilyen körülmények között élsz is. Kivéve, hogyha a speciál ugye most munkanélküli vagy, akkor az egy speciális helyzet, de normál esetben, hogyha az embernek van munkája, akkor lesznek olyan tételek, ahol azért jócskán tud spórolni. És aztán ez lesz a rendszer. Minden kiadás, én is fizetek valahol készpénzzel, elő a telefon, vezetem fel, és aztán nyilván a hónap végén az egy nagyobb meló, akár egy 3-4 órás munka is, összetenni Excel fájlban ezeket a kimutatásokat, évvégén megnézni, hogy akkor az elmúlt egy évben mennyit költöttünk, következő éves tervezést csinálni, de megint, hogyha vissza akarok kanyarodni a Millionaire Next Door című könyvhöz, hogy hogyan is élnek az amerikai milliomosok, az jött ki, hogy a vanyaros emberek szinte mindegyike vezet költségvetést, mindenki vezet költségvetést, mindenki vezet havi kiadási nyomonkövetést. És mikor megkérdezték tőlük a szerzők, hogy figyelj már, hát ugye neked van most már egy csomó pénzed, dollár, milliók, akkor mi a francért kell havi kiadás tervet csinálni, meg kiadásokat nyomon követni, és azt mondta erre a milliomos, hogy figyelj, pont ezért van vagyonom, mert ezt csinálom. Ugye ugyanez, mint a sportolás, hogy mész a nem tudom, Margit szigeten, vagy valahol is látsz egy csomó futót, azt gondolnád, hogy figyelj, neki most minek kell nap, mint nap futni, hát ő tök jó formában van, de ez általában fordítva van, azért van jó formában, mert minden nap fut. Okay. És ez ilyen egyszerű, talán ami itt a lényeg, hogy ezeket meg tudom mutatni, és nagyon sok ilyen kiadás követő applikációval próbálkoztam, lehet, hogy te tudsz jobbat, ugyanis Amerikában már megvan az a lehetőség, hogy vannak olyan kiadás követő applikációk, hogy össze tudod kötni a bankszámláddal, és automatikusan bekategorizálja a tételeket. Magyarországon is vannak ilyenek, egy Wiser, vagy valami ilyesmi nevű appal próbálkoztam, de nagyon szarul működött, egy idő után már annyira idegesített, hogy mondtam, hogy inkább csinálom manuálisan. De most, hogy ilyen új banki szabályozások vannak, és a bankoknak a rendszerükhöz kötelező hozzáférést adni bizonyos szolgáltatóknak, hamarosan arra számítok, hogy egy-két éven belül tényleg jönnek ezek a magyar applikációk is, akiknek, hogyha hozzáférést adsz a bankszámlához, akkor automatikusan bekategorizálja az ottani költéseidet is. Ezt már nagyon várom, mert akkor ezt a havi 3-4 órát meg lehet spórolni, meg ugye a manuális bevitelt is. Habár, hogyha készpénzből fizetsz, azt úgyis be kell fizetnem. Apropó, ma reggel voltam fodrásznál, és még a fodrász költségét nem vittem fel. Úgyhogy ugye ez ilyen, nem szabad elfelejteni a számlákat, hogy gyakran beteszem a fal zsebembe, hogy lehet, hogy ott adott esetben nincs időm, de akkor este megcsinálom. Jó? Ennek a fejezetnek tehát az a lényege, hogy muszáj tervezni. Legyen leírt célod, mennyi pénzt szeretnél félretenni, mennyi megtakarításod legyen, mennyi befektetésed legyen, mondjuk egy év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva legyen egy ilyen álomcél, hogy mi az, amit el szeretnél élni az életedben. Ugye mondásom, hogy véletlenül nem szoktuk elérni a céljainkat, tehát legyen egy leírt célod, ugyanis ez nagyon nagy hatással lesz utána arra, hogy a tudatodat hogyan formálja. Úgyhogy egy ilyen összefoglalással szeretném lezárni, hogy mi is jön ki ebből az egészből, mi az a néhány tipp, amit mindenképpen javasolnék, és amivel azt gondolom, hogy te is, hogyha ezt az egy-két változtatást behozod a hétköznapjaidba, akkor jobb anyagi hátteret, feltételeket teremthetsz magadnak. Na, foglaljuk össze a lényeget a mai anyagból, és hogy milyen lépéseket javasolnék. Egy-két sztorit is megosztanék benne, jó? Körülöttem állokból. Az egyik dolog, ugye ez a cash flow négyszög volt, hogy alkalmazott vagy vállalkozó legyek. Ugye szerintem itt nem az a lényeg, hogy alkalmazott vagy vállalkozó, hanem az a lényeg, hogy mind a kettővel lehet az ember sikeres, de az a lényeg, hogy ne csak alkalmazotti bevétele legyen az embernek. És régen én szentül hittem abban, hogy csak vállalkozóként lehet sikeres az ember, de ahogy itt az anyag készítése közben is átgondoltam, azok közül az ismerőseim, barátaim, akár ügyfeleim, volt kollégáim közül, akik egy komoly anyagi hátteret tudtak maguknak építeni, konkrétan egy vállalkozót tudok megnevezni. Pedig sok vállalkozóval vagyok kapcsolatban. Talán kettőt vagy hármat. Jó, hogyha jó indulatú akarok lenni. Talán kettőt vagy hármat. De többségben vannak azok, akik alkalmazottként csináltak, vagy teremtettek vagyoni hátteret. Tehát nem az a lényeg, hogy hú, akkor legyen az ember vállalkozó, mert nagyon rögös út. Az a lényeg, hogy egy felelős pénzügyi gazdálkodással meg lehet ezt teremteni. És hogyha végig gondolok, a barátaim között is vannak néhányan, akik nagyon szép anyagi hátteret tudtak maguknak teremteni. Szerintem mindannyiukra illik az a kép, hogy az a leírás, hogy sóherek. Tényleg, akár aki nagyon sok pénzt keres, ő is fogához veri a garast, nagyon óvatosan bánik vele. Lehet, hogy magasabb színvonalon él, mint az átlag, de ahhoz képest mondjuk, hogy milyen keresete van, ahhoz képest ő még mindig rengeteget tesz félre. Oké, ez az egyik tanulság. A másik, hogy le kell számolnunk magunkban azzal a képpel, amit a fogyasztói társadalom ránk erőltet, hogy a sikerünknek a mércé az, hogy milyen ruhánkba járunk, milyen autót vezetünk, milyen luxus dolgokat engedünk meg magunknak, milyen táskánk van, vagy milyen monogram, vagy nem tudom, betűkombináció van a táskán, vagy hogy milyen órát hordok. Nem ezen múlik. Nem ezen múlik. Mégpedig azért nem, mert azt gondolja az ember, hogy hú, amíg nincs meg ez, addig ezt kifelé kellene közvetíteni, de aztán azt látom, hogy amikor már kialakul egy komoly háttér, akkor gyakran jön az irítség is. Tehát utána meg így se úgy se fogja az ember, legalábbis a normálisabb emberek szerintem így a galérukra tűzni, vagy nem tudom hova, hogy hú, neki most mennyi pénze van, mert jön az irítség, és az nem egy... Nem feltétlenül egy jó érzés, oké? Okay? Tehát nem az a siker mércéje, hogy milyen márkás dolgokat hordunk, hanem az, hogy legyen egy kiszámítható, biztonságot adó anyagi háttér, és hogyha körbenézünk, és luxus autókat látsz magad körül, neked is jusson eszedbe az, ami nekem eszembe jut, hogy figyelj, luxus autót vezetők 80-90%-a nem engedhetné meg magának, vagy legalábbis neki nincs meg az az anyagi háttér, amit mi gondolatban esetleg oda társítunk és irigylünk. Jó, nagy valószínűséggel lehet, hogy neki is anyagi problémái vannak. Lehet, hogy pont éppen azért, mert nem tudom, 300 vagy 400 ezer forintot fizet a leasingre, mit tudom én, milyen luxus autó. Oké, a harmadik az, hogy próbáld meg az allokálást megcsinálni. Jó, ha semmi más nem valósítasz meg ebből az anyagból, mondjuk azontól, hogy picit jobban odafigyelsz a költéseidre, az, hogy legyen egy pár alszámlád, vagy boríték, vagy tök mindegy, hogy hívjuk, és allokáld le, hónap elején, ahogy bejön a fizetésed, dobáld szét ezeket különböző csoportokba, és annyit költs, amennyi az egyes boxba került. Oké, mert egyszerűen ez a fizikai korlát fog részben gátat szabni annak, hogy egyszerűen elszaladjon a költségvetésed, még akkor is, hogyha esetleg nem valósítod meg azt, hogy ugye a havi kimutatásokat csinálsz. De azért azt is jó szívvel ajánlanám. Még egy fontos dolog, amit én észreveszek a környezetemben állókon, hogy sokan vannak, akik kerülik a kockázatokat. És fél befektetni, fél elindulni egy úton, mert mi van, hogyha az nem lesz egy jó befektetés, mi van, hogyha veszíteni fog rajta, stb. És többen vannak, akik így a félelem visszatartja őket. És azt mondanám, hogy figyelj, Csináld meg ezt a gazdálkodást, de utána ne félj befektetni a pénzt. Tehát amikor én befektetek, hogy ez mindig iszonyatosan kimozdít a komfortzónából. Iszonyatos, tehát főleg mikor, mit tudom én, ilyen zárhitelt kell venni, vagy mikor aláírok egy, mit tudom én, lakás, vásárlási szerződést úgy, hogy fogalmam sincs, hogy hogy meg lesz meg a pénz. Nyilván nem felelőtlenül ugrok bele, de akkor még nincs meg a pénz. Az egy gyomor facsaró érzés, de azután a motiválni is, hogy ezt meg fogom csinálni. És gyakran, szerintem sokan vagytok így, mint én, vagy sokan vagyunk ezzel, hogy be kell szorítani magunkat egy útra. Oké? Tehát, hogy egy jó tanács, hogy oké, törekedjünk arra, hogy legyen egy biztos anyagi háttér, konzervatívan bánjuk a pénzügyekkel, de a befektetések mindig is egyfajta kockázatot fognak jelenteni, mindig is egyfajta komfort zónába való kimozdulás, szerintem ezt várni meg kell hozni, mert az idő telik. Az idő így is úgy is telik. És ugye most nem csak egy-két éves távlatba kell gondolkozni, hanem mi lesz 10 év múlva, mi lesz 20 év múlva, mi lesz 30 év múlva. És hogyha visszagondolok az első lakásomat, ezt hadd mondjam el, és egy tök jó döntésnek tartom, az első lakásomat akkor vettem, mikor 2 évet dolgoztam. Akkor még nem volt lakásom, 2 évet dolgoztam, egy 50 négyzetméteres lakás 13,5 millió forint volt, az baromi soknak tűnt akkor, és úgy tudtam megvenni, hogy 10%-ot tettem félre, vagy volt 10%-om, tehát durván 1,5 millió forintom, és nem csak azt a lakást terhettem meg jelzálogokkal, hanem a szüleim megengedték, hogy az ő lakásukat is megterheljen jelzálogot. Tehát ilyen viszonylag drágán vettem akkor, mit tudom én, 2004-ben vagy 2005-ben, 2004-ben írtam alá a szerződést. Na de eltelt 15 év, és tavaly ezt a lakást, amit 13,5 millióért vettem, és még rá is költöttem egyébként utána 2 milliót, ezt 42 millió forintért tudtam eladni. Oké, ki a franc gondolta volna? Senki nem gondolta volna. Akkor és oké, lehet, hogy most egy lakásboom után vagyunk, de ez jól példázza a befektetések iszonyatos erejét, hogy nem egy-két évbe kell nézni a hozamot, meg hogy mennyit fog érni, hanem évtizedekben. És igazából, hogyha évtizedekben nézed, és nem ilyen, hú, akkor most ma ez, akkor ezt eladom, holnap ez, ja, ez mégse jó. Tehát, hogyha egy hosszú távú stratégia mentén csinálod, akkor olyan nagyot nem fogsz tudni hibázni, de ehhez ma el kell kezdeni. És tudjátok, szoktam tréningeken hivatkozni a kínai mondásra, hogy mi a legjobb időpont elültetni egy fát. Na, mi a legjobb időpont elültetni egy fát? Nem az a kérdés, hogy ősszel vagy tavasszal, hanem hogy melyik évben. A legjobb időpont elültetni egy fát a kínai közmondás szerint 20 évvel ezelőtt volt. És mi a második legjobb időpont elültetni egy fát? Az pedig ma. Tehát sosincs késő. Nekem majdnem, ugye, már 40 éves volt, amikor így összeállt ez a kép, és ezt a gazdálkodást elkezdtem csinálni. Sosincs késő erre a felelős gazdálkodásra ráállni, sosincs késő elkezdeni befektetésre félretenni, mert szerencsére a várható élettartamunk az elég hosszú, és ez alatt ez bőven meg fog térülni, és meg fog hálálni azokat az áldozatokat, amit ma hozunk. Most mondhatod azt, hogy jó van, András, hát könnyű befektetni, hogyha van miből, de mit csináljon az, akinek viszonylag alacsony a fizetés, és egyszerűen tényleg a meglévő keretek között nem tud többet kigazdálkodni. És igazából ezért hoztuk létre a Gerilla Mentor Klubot. Tehát ez a fő célunk, hogy segítsünk nektek szintet lépni, ugye akár fizetésben, akár hierarchiában, akár abban, hogy olyan dolgokkal foglalkozz, amit szeretnél, de a fizetést tényleg komolyan gondoljuk hangsúlyosan, szeretnénk azon dolgozni a legjobb szakemberek felkérésében, segítsünk nektek ahhoz, hogy többet keresetek, megnöveljétek a bevételeteket, de itt van néhány példa ügyfeleim köréből, hogy milyen lehetőségek adódhatnak. Az egyik lehet az, hogy a meglévő fizetést újra tárgyalni, tehát hogyha van egy jó állásod, amit szeretsz, egy jó munkáját, amit szeretsz, korlátozott esetben működik, de működhet az, hogy a meglévő fizetésedet újra tárgyalod, hogyha jól teljesíted. Volt egy ügyfelem, aki pont ezért kérte a segítségemet, leültem vele, átbeszéltem, hogy mit kellene csinálni, és kapott egy 30%-os fizetésemelést. Nyilván kellett ahhoz, hogy nagyon komoly teljesítmény nyújtott korábban, de azokkal a technikákkal egy 30%-os fizetésemelést el tudott érni. Ugye a legegyértelműbb módja a fizetés növelésének, hogyha az ember magasabb szintű pozícióba, tehát vezetői szintű pozícióba kerül. Nem mindenkinek való a vezetői pálya, de én azt látom, hogy sok ember zárkózik el attól, hogy ja, hát én nem vagyok jó vezető, nem akarok vezető lenni, pedig kívülről azt látnám, hogy jó vezetői kvalitásai vannak, csak valami ettől visszatartja. Tehát ott van a vezetővé válás, és nagyon sok anyagunk szól majd arról, hogy hogyan legyen egy jobb vezető. Én is egy-egy előléptetéssel azért jelentősen akár 20-25%-kal tudtam még alkalmazott koromban növelni a fizetést. Aztán ott van akár cégen belül átmenni egy másik szakterületre. Tehát nem feltétlenül egy vezetői pozícióba, de egy olyan szakterületre, ami valószínűleg többet fizet, jobban fizet, több potenciál van benne, jobban értékelik, vagy nem feltétlenül a cégen belül, hanem egy másik állásba átmenni. Nagyon sok olyan ügyfelem van, aki amikor vált állást, 15-20-25%-kal tudja növelni a fizetését. Volt olyan ügyfelem, aki egyébként megváltozott munkaképességű is volt, 40%-kal tudta megnövelni a fizetését. Rengeteg ilyet látok, jó? És azt is látom, hogy nagyon sok ember, amikor kérdezik, jönnek hozzám személyes konzultáció, jelenleg itt és itt dolgozok ilyen állásban, és azt látom, hogy figyelj, ilyen állásban dolgozol, ahhoz képest nagyon alacsony a fizetése. Tehát ugye látni kell, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedtek a fizetések, és hogyha valaki sok ideje van egy cégnél, és közben nem emelték dinamikusan a fizetését, akkor lehet, hogy pusztán azáltal, hogy átmegy egy másik céghez, több pénzt fog tudni alkudni. Aztán, hogyha nézem, akár teljesen új szakterületre elmenni, oké, ez nincs meg fél év alatt, lehet, hogy 2-3-4 éves távlat is kell hozzá, de akár ez is egy jó lehetőség lehet, és az egyik közelmúltban az egyik előadásommal beszéltem is róla, hogy egy buszsofőr ügyfelemből hogyan lett informatikus. Buszsofőrként elhatározta 20 év buszsofőrködés után, hogy szeretne többet keresni, 41 néhány évesen is az életéből többet kihozni, kitanult az informatikát, több éven keresztül elhelyezkedett egy ilyen betanulós állásba, rendszergazdaként egy iskolába, és utána már nagyon versenyképes, jól fizető informatikus állásokra tudott pályázni. De akár az is lehet, hogy mellékállásban kezd el valamit csinálni. Több olyan ismerősöm is van, aki ingatlanozással kezdett el foglalkozni, munka mellett, van, aki advesz ingatlan, van, aki munka mellett, mit tudom én, saját maga újított fel egy kis lakás, egy kis lyukat, azzal kezdett el Airbnb business, most már 4-5 lakás üzemeltet, és mindezt munka mellett kezdte. Tehát én azt látom, hogy van több lehetőség is. Azt kell látni, hogy lehetőség van, ha más tud többet keresni, én is tudok. Ne zárjam le azt annyival mentálisan, hogy ja, hát, hogy a fenébe lehet ennyiből kihozni többet, András, ez lehetetlenség, miről beszél. Ezért mondom, tűz ki egy célt, mert amint kitűzöl egy célt, egy csomó pszichológiai kutatás bizonyította, hogy az agyad, az elméd elkezd megoldásokat keresni. Ott kialakul ugye egy feszültség a cél és a jelenlegi valóság között, és bizony akkor beindítja a fogaskerekeket, és olyan lehetőségeket is észreveszel, amit most még nem veszel észre. De még egyszer hangsúlyozom, ebben hangsúlyosan szeretném támogatni még több jobb oktatóanyagok fejlesztésével, ezért is hoztuk létre a Gerilla Mentor Klubot. Na, ezzel kívánok neked is sok sikert, mind általában az életben, mind pedig a pénzügyeid, befektetéseid alakulásába. Minden bele, ciao, sziasztok!